Máté evangéliuma első rész, 18-25-ig terjedő versek. A Jézus Krisztus születése pedig így vala. Mária az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szentlélektől. József pedig az ő férje, mivel hogy igaz ember vala, és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. Mikor pedig ezeket magában elgondolta, imé az Úrnak angyala, álomban megjelenik néki mondván, József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szent Lélektől van az. Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt a próféta által, aki így szól, imé a szűz fogan méhében, és szül fiat, s annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig az álomból felserkenvén úgy tűn, amint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé, és nem ismeri őt, míg meg nem szüli az ő elsőszülött fiát, és nevezi annak nevét Jézusnak. Magyarázat. 18. vers. A Jézus Krisztus születése. Még nem adja itt elő Máté, hol vagy miképpen született Krisztus, hanem azt mondja el, mint jutott magának Józsefnek tudomására az ő mennyei eredete. Azt mondja el először, hogy Mária viselősnek találtaték a Szentlélektől. Nem mintha Istennek ez a titokzatos műve általánosan ismert dolog lett volna, hanem összevegyíti az emberi ismerettel a Szentlélek erejét, mely addig titokban volt. Jelzi az időt is, amikor tudnélik jegyese volt már Mária Józsefnek, de még mielőtt hazavitte volna. Ami ugyanis a házassági hűséget illeti, a zsidók törvényes feleségnek tartották a lányt, mihelyt oda volt a férfiúnak ígérve. A törvény tehát házasságtörésért ítélte el azokat, kik az eljegyzés megtartása után a szűzesség ellen vétettek. Az ige, hogy mielőtt egybekeltek volna, mert az evangélista használ, vagy a közösülést, együtthálást fejezi ki szerényen, vagy egyszerűen az együtt lakásra értendő, mint hogy a férj és feleség egy házat és családot alkot. Értelme tehát a mondásnak az lesz, hogy a szülők nem adták még át a férj kezébe a leányt, hanem az ő őrizetük alatt állott még. 19. vers. Mivel, hogy igaz ember vala. Egyes magyarázók úgy értelmezik ezt a részletet, hogy József éppen azért, mert igaz ember volt, kímélni akarta feleségét. Így tehát az igazság ő szerintük emberiesség, vagy az elnézésre hajlandó lelki mérséklés. Helyesebben vélekednek azonban a mások, kik ezt a két tagot, mint ellentétben állókat olvassák. Hogy igaz ember volt ugyan József, mindazonáltal aggódott a felesége híre miatt. Az igazság tehát, melyről itt oly elismerően szól az evangélista, a bűn iránt való gyűlölet és utálat. Mivel felesége a házasságtörés gyanújában állt, sőt, meg volt arról győződve, hogy el is követte a házasságtörést, az ilyen bűnt nem akarta elnézésével fedezni. És csak ugyan a maga feleségének kerítője az olyan ember, aki szemet húny az elkőstelenségére. S az ilyen gyalázatosságtól nem csak az egyenes és becsületes emberek borzadnak, hanem a törvények is a becstelenség bélyegét sütik az említett közönösségre. József tehát az igazság hevében elítélte, amit bűnnek tartott a feleségében, de emberiességre hajló lelke gátolta abban, hogy a törvény legnagyobb szigorával járjon el. Közbeesett tehát egy enyhébb eljárásmód. Azt tudnélik, ha a titokban eltávozván máshová költözködik. Ebből következtetjük, hogy nem volt annyira gyönge és puha lelkű ember, hogy a szánalom ürügye alatt takargatással táplálja a bűnt. Csak engedett valamit a törvény szigorából, hogy ne tegye ki feleségét megbecstelenítő ítéletnek. Az iránt sem lehet kétségünk, hogy a Szentlélek titkos indítása tartotta vissza a lelkét. Tudjuk, mi tehetetlen a feleség féltés, s mi erőszakos cselekedetekre ragadtatja az embert. Tehát, ha magába folytotta is József a túlságosan heves indulatosságot, mégis csodálatosan ellene tudott állani a közeli különböző veszedelmeknek, mikor a vidék elhagyását tervezte. Éppen így vélekedem Mária hallgatásáról is. Ha föltesszük is, hogy a szemérmetesség gátolta őt, hogy férje előtt bemerje vallani a Szentlélektől való viselősségét, mégis inkább Isten gondviselése, mint a saját belátása tartotta őt vissza ettől. Mert ha előadta volna, mivel a legnagyobb mértékben hihetetlen volt a dolog, azt gondolta volna József, hogy gúnytűznek belőle. Mint mesét általános nevetéssel fogadták volna Mária szavait, s az isteni kijelentésnek sem lett volna akkora súlya, ha ezután következett volna. Eltűrte tehát az Úr, hogy az ő szolgája, József, tudatlanságból helytelen véleménnyel legyen, hogy ő maga terelje őt beszédével majd a helyes útra. Tudnunk kell azonban, hogy ez nem annyira csak ő érette, hanem inkább mindannyiunkért történt. Isten ugyanis minden módon elejét akarta venni annak, hogy valami balhit keveredjék bele a kijelentésbe. Azzal, hogy akkor megy az angyal Józsefhez, mikor ez még mit sem tud a dologról, meg vannak fosztva az istentelenek minden rágalmazási alaptól. Sőt, József egészen érintetlen állapotban kezdi az Istent meghallgatni. Nem tántorította meg a felesége hízelgése. Nem változtatták meg eredeti véleményét a könyörgésekkel. Nem indították emberi szempontok az ellenkező felfogásra, hanem beleévődvén lelkibe feleségének képzelt bűne, Isten lépett közbe, hogy szavahihetőbb tanú álljon előttünk, és nagyobb legyen a tekintélye, mint ha csak egyenesen hozzánk küldetett volna az égből. Mint látjuk, Isten azért akarta szolgáját Józsefet az angyallal kioktatni, hogy mennyei hírnök legyen ő mások előtt, ne pedig a feleségétől vagy más embertől hallott dolgokat mondjon el. Aztán, hogy nem lett a titok azonnal többek előtt ismeretessé, ennek úgy látszik az volt az oka, hogy ennek a páratlan kincsnek titokban kellett maradnia, s csak Isten fiai előtt nyilvánulhatott meg. Azután abban sincs képtelenség, hogy Isten, mint többnyire szokta, próbára akarta tenni övéi hitét és engedelmességét. S valóban, ha csak rossz akaratúan nem vonakodik valaki az Istennek hinni és neki engedelmeskedni, úgy bőven beéri azokkal a bizonyítékokkal, melyek hitünk emez alaptételét igazolják. Ugyanez okból történt, hogy az Úr megengedte Máriának a férjhez menetelt, hogy így a házasság leple alatt rejtve legyen a szűz mennyei fogamzása egészen a kijelentés kellő idejéig. A hitetlenek előtt pedig titokban volt, amint hálátlanságuk és gonoszságuk megérdemelte. 20. vers. Mikor pedig ezeket magában elgondolta. Itt látjuk tisztán, hogy az Úr a kellő időben, mint mondják, a döntő pillanatban mellette szokott lenni az övéinek. Ebből következtetjük azt is, hogy ha nem törődik is gondjainkkal és aggodalmainkkal, mégis tekintettel van ránk. Természetesen eltitkolja magát, s nyugodtan viselkedik, míg azután türelmünket próbára téve, az általa megállapított időben segít meg bennünket. Kétségkívül bármennyire lassúnak és későinek gondolják is a segítséget, mégis hasznos ez a halasztás. Hogy álmában jelent meg Józsefnek az angyal, ez egyike volt a kijelentések a ma két szokásos módjának, melyekről Mózes 4. könyvének 12. rész 6. és 7. versében van szó, hol ezt mondja Isten: ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban szólok azzal, nem így az én szolgámmal Mózessel, szemtől szembe szólok ő vele. Tudnunk kell azonban, hogy igen különböznek az ilyenfajta álmok a természetes álmoktól, mert rájuk van vésve a bizonyosság jegye, és Isten pecsíteli meg őket, hogy igaz voltukhoz a legkisebb kétség se férjen. Az emberek közönséges álmai vagy napközi gondolataiknak, természeti állapotuknak, testi betegségüknek, vagy más ilyesmiknek folyományai. Az isteni álmokhoz azonban hozzájárul a szentlélek bizonyságtétele, mely kétségtelenné teszi, hogy Isten az, aki beszél. Dávidnak fia, ne félj! Az angyal ez intése mutatja, hogy aggodalom szállta meg József lelkét, hogy valami szenny éri őt, ha eltűri felesége házasság törését. A felesége bűne felül támadt eme felfogását oszlatja el tehát az angyal bátorítása, hogy nyugodt lelkismerettel lakjék vele. A Dávid fia jelzőt a szóban forgó dologra alkalmazza, hogy lelkét ama fönséges titokhoz emelje, hiszen abból a családból való volt, mégpedig az életben levő kevesek egyike, melyből a világnak az üdvösség ígértetett. Józsefnek tehát, mikor Dávid nevét hallotta, akitől származott, eszébe kellett jutnia a királyság felújítására vonatkozóan az Istennel való egyességnek, s erről fel kellett ismernie, hogy nem új dolgot mondanak neki. Éppen olyan tehát ez a mondás, mintha a proféták jövendőléseinek felhozásával készíteni el az angyal József lelkét a szóban levő kegyelem elfogadására. 21. vers. És nevezd annak nevét Jézusnak. Magáról lesz szóról, röviden ugyan, de kielégítően szóltam föntebb. Most csak azt említem még fel, hogy az angyal szavai megcáfolják azok őrültségét, kik az Isten lényegét jelző szóból, a Jehovából vezetik le. Az angyal ugyanis az okát fejezi ki annak, hogy miért kell így nevezni Isten fiát. Azért, mert ő szabadítja meg népét. Ebből kiviláglik az az ellentmondó szószármaztatás, melyet ők alkotnak. S hiába próbálkoznak menekülni azzal a szőrszálhasogatással, hogy igen, helyesen van itt alkalmazva, hogy Krisztus lesz az üdvösség szerzője, hiszen ő örök Isten. Itt ugyanis nem csak arról van szó, hogy mit ad nekünk Isten, hanem hogy nevét tényleg a megbízatás alapján kapja a fiú, melyel az atya őt megbízta, s ama tisztség alapján, melyel felruházottan szállt le hozzánk. Márpedig a legnagyobb balgaság volna összezavarni a Jézus és a Jehova szavakat, mintha egyet jelentenének. Mikor ez a két szó semmi másban sem egyezik, csak két betűben. Másban pedig különböznek, s egyáltalán semmi rokonság sincs köztük. Az ilyen gyártási módozatot az alkimistákra hagyom, kiktől nem sokban különböznek ezek a kabbalisták, kik számunkra ez erültetett és üres szőrszálhasogatásokat kitalálják. Jegyzet. Alkimisták vagy alkímisták varázs célokat szolgáló titkos tudomány hívei. Az anyag titkával akarták az élet értelmét és boldogságát biztosítani. Kabbalisták, a kabbala átvett tan, hagyomány, misztikus zsidó vallásbölcselet ismerői, átvitt értelemben varázslók. Jegyzet vége. Isten fia tehát, mikor testbe öltözötten hozzánk jött, egyúttal nevet is kapott az atyától, hogy nyilvánvalóvá legyen ebből, mi célból jött el, mi az ő kiválósága, s mit lehet tőle tulajdonképpen várnunk. A Jézus szó gyökere ugyanis a zsidó Hifil Jósiá igéből való, mely annyit jelent, mint megszabadítani. Zsidó nyelven ugyanis másképp hangoztatják, így, hogy Jehósuhá, de az evangelisták görögül írván az elfogadott beszédmódot követték. A görög magyarázók ugyanis úgy Mózesnél, mint a többi könyvekben is, görög szónak fordították. És ez újabb cáfolata azok tudatlanságának, kik a Jézus nevet nem annyira leszármaztatják, mint inkább leerőszakolják a Jehovából. Ők ugyanis nagy képtelenségnek tartják, hogy a szent nevet közösen viselje bármely halandó ember az Isten fiával, és kegyetlenül kiabálják, hogy sohasem tűrte volna el Krisztus a nevének ilyen megszentségtelenítését. Mint a bizony nem lehetne ezt könnyen visszafordítani úgy, hogy az embereknek épp úgy közös nevük volt a Jézus, mint a Jehósuá. Mivel eléggé világos most már előttünk, hogy a Jézus név alatt Isten fia ajánlhatik nekünk az üdvösség szerzőjeként, Nézzük tovább az angyal szavait. Megszabadítja, úgymond, az ő népét a bűnöktől. Elsősorban tudnunk kell, hogy önmagunkat tekintve szerencsétlen állapotban vagyunk, kiknek megmentésére Krisztus elküldetik. Kifejezetten azonban az egyház megszabadítójának neveztetik. De ha azok, kiket Isten láncolt magához, halálba és romlásba voltak merülve mindaddig, míg Krisztus az életet számukra vissza nem állította, akkor mit mondjunk a kívülállókról, akikre sohasem ragyogott fel az élet reménysége? Abban kell tehát megállapodnunk, hogy az egész emberi nem romlásnak van kitéve, míg nem Krisztusban van elrejtve rejánézve az üdvösség. Megjegyezendő azonban a romlás oka is, hiszen nem vaktában és ok nélkül mond a mennyei bíró bennünket átkozottaknak. Tanúságot tesz az angyal arról, hogy mi elvesztünk és nyomorúságos kárhozat bilincseiben sinlődünk, mert bűneink elidegenítettek bennünket az élettől. Ez mutatja mi természeti romlottságunkat és gonoszságunkat. Mert ha képes volna bárki is az igaz életre, akkor nélkülözhetné Krisztust, a szabadítót. Azonban, ha egytől egyik minden ember rászorul az ő kegyelmére, ebből következik tehát, hogy mindannyian szolgálja a bűnnek, s hiával vannak a valódi igazságnak. Ebből ismét arra következtetünk, hogy mi a Krisztus által való megszabadítás módja és lényege. Azt tudnélik, hogy megszabadít bennünket a bűntől. Ennek a megszabadításnak pedig két része van. Egyik, hogy a kiengesztelés végrehajtásával ingyen kegyelmet szerez nekünk, és ezzel a halál állapotából megszabadulva Istennel megbékülünk. A másik, hogy megszentelvén bennünket lelkével a sátán zsarnoki hatalmából megszabadít, hogy az igazságnak éljünk. Nem ismerjük el tehát Krisztust igazán szabadítónak addig, míg meg nem tanuljuk hittel ölelni magunkhoz a bűnök ingyen kegyelemből való megbocsátását, és nem tudjuk, hogy mi azért tartatunk Isten előtt igazaknak, mert megszabadultunk a bűnösségtől. Azután meg, hogy az igazság és egyenesség lelkét tőle kérjük, s hogy semmit mondó dolog a magunk cselekedeteiben és erőnkben való minden bizakodás. Krisztus népének kétségtelenül a zsidókat nevezi az angyal, mert az ő fejükké és királyukká rendeltetett. De mivel rövidesen a pogányoknak is be kellett oltatniuk Ábrahám nemzetségébe, az üdvösséghez ígérete kiterjedt különbség nélkül mindazokra, akik hitükkel az egyház testében egyesülnek. 22. vers. Mindez pedig azért lőn. Tudatlanok és gyermekek módjára fecsegnek, kik azt állítják, hogy Isten fia azért kapta a Jézus nevet, mert Immánuelnek neveztetik. Máté ugyanis nem csak egy szót ragad meg, hanem egybefoglalja mindazt, ami Krisztus fogantatásában mennyei és isteni, s ide tartozik az általános jegy is. Lássuk most, helyese Ézsaiás jövendőlésének-e helyen való idézése. Eléggé ismeretes és neves hely ez, Ézsaiás 7.14. A zsidók azonban az ő szokásos rosszindulatuknak megfelelően elcsavarják. Bár ezzel nem csak vak és ostoba, hanem istentelen gyűlöletüket is elárulják Krisztus és az igazság iránt. Sokan annyira szentelenek a rabbinosok közül, hogy Ezékiás királyról beszélnek, ki akkor körülbelül 15 esztendős volt. Micsoda kélyes hazudozás ez, kérlek, a természet rendjének felforgatásával visszaerültetni egy fiút az anyja méhébe, hogy 16 éves korában nőjön a világra, csak azért, hogy útját állják a tiszta világosságnak. De persze, méltók a Krisztus ellenségei arra, hogy Isten a szédület és ostobaság lelkével verje meg őket. Mások Akház király valamelyik ismeretlen fiának gondolják azt, kinek világra jövetelőit a próféta előre megmondta. De kérlek, mi alapon hívták volna Immánuelnek? És mi jogon lett volna alávetve a föld az ő uralmának, mikor ő, mint magán és tisztség nélküli ember végezte az életét? Márpedig ugyanaz a próféta valamivel utóbb megteszi egy gyermeket, bárki legyen is ő, a világ urának. Lásd Ézsaiás 11.6. Épp ilyen oktalanul fecsegnek azok is, akik azt állítják, hogy a próféta fiára vonatkozik ez a mondás. S e tekintetben nagyon is durva tévedésekbe estek a ma keresztény írók, kik a legközelebbi részben foglalt jövendőlést, Ézsaiás 8.3, Krisztusra vonatkoztatták. Azt mondja itt a proféta, hogy látomásban parancsot kapott ő a feleségével való közösülésre, és a fiúnak, kit ez a világra szült, Isten parancsa szerint a Sies zsákmányra, gyorsan Prédára nevet adta. Itt ugyanis csak a ma háborús viszonyokról van szó, melyek be is következtek borzalmas pusztulással. Könnyű ezekből rájönni arra, hogy ezek egymástól teljesen elütő dolgok. Keressük tehát a szóban forgó helynek valódi jelentését. Mikor Jeruzsálem megostromlásakor Akház király reszketett, sőt szinte félholt volt a félelemtől, elküldetik hozzá a proféta, hogy ígéretet tegyen az iránt, hogy Isten lesz a város őrizője. Mivel azonban a király megzavarodott lelkét nem bátorította fel az egyszerű ígéret, parancsot kapott a proféta, hogy jelet ajánljon fel neki, Ézsaiás 7.11. Bárminőt kér is, akár a földön, akár az égen. Mikor pedig ez az istentelen képmutató király hitetlenségét rejtegetvén a jelet megvetette, a proféta szigorúan megdorgálta, s végül hozzáteszi, mégis ad majd az Isten nektek jelet. Imély egy szűz fog a méhében, és szül fiat, stb. Hogy pedig ez a mondás Krisztusra vonatkozik, a következőképpen magyarázzuk. Ti, Dávidnak minden nemzetsége, amennyiben rajtatok áll, igyekeztek a nektek ígért kegyelmet megsemmisíteni. A proféta ugyanis nyíltan Dávid házát nevezi meg, a gyalázat kedvéért. Hitszegéstek azonban sohasem éri el, hogy Isten igazsága magasabbra ne emelkedjék. Isten azt ígéri, hogy sértetlen lesz a város, és ment az ellenségtől. Ha nem elég az ő szava, kívánságtokra kész a megpecsételés jegyét is adni. Ti ime kizárjátok és elutasítjátok magatoktól mind a két kegyelmet. Isten azonban álhatatosan megmaradt szövetsége mellett, mert eljön majd a megígért megváltó, kiben Isten tökéletesen megjeleníti magát népe előtt. Itt azt vetik ellen a zsidók, hogy ostobán és képtelenül cselekedett volna Ézsaiás, ha olyan jelt adott volna amakor embereinek, mely körülbelül 800 évvel később következik be. S ennek a keleténél is jobban újonganak, mert a keresztények tudatlansága vagy gondatlansága folytán mellőzés és feledés lett ez ellenvetés sorsa. Szerintem azonban nem nehéz ezt megcáfolni. Csak azt tartsuk szem előtt, hogy a zsidóknak megadatott a fiúvá fogadtatás szövetsége, és ettől függött Istennek minden egyéb jótéteménye. Az ígéret tehát általános volt, mert Isten a maga népévé fogadta Ábrahám fiait, és ezen alapultak az összes különleges ígéretek. Ennek a szövetségnek ismét a Messiás volt az alapja. Most már tudjuk, hogy a város megszabadításának oka az volt, hogy Istennek a szentélye volt-e város, s belőle kellett származnia a megváltónak. Ezt a szempontot félretéve százszor is elpusztult volna Jeruzsálem. Fontolják meg most már a kegyes olvasók, vajon nem alkalomszerű-e a prófétának a megváltóra való áttérése, mikor a királyi ház nyíltan visszautasította az Istentől felajánlott jelet? Mint ha csak ezt mondaná a proféta, bár méltatlan ez a kor arra az üdvösségre, melyet én az Úr részéről ígérek, mindazonáltal Isten, emlékezetben tartva az ő szövetségét, elragadja majd ezt a várost az ellenségektől. Hogy tehát semmi részleges jelet nem ad most kegyelmének megerősítésére, erre a keleténél is elegendőbbnek kell lennie annak, hogy a Dávid törzséből származik majd a Messiás. Megjegyezendő azonban, hogy amikor az általános szövetségre utalja a proféta hitetleneket, ez a szemrehányás bizonyos neme, azért, mert semmi részleges jelnek sem adtak helyet. De mintha eléggé megvolna már bizonyítva, hogy zárva lévén az ajtó minden csoda előtt, egészen helyesen tér át a proféta Krisztusra azért, hogy gondolják meg a hitetlenek, miszerint a megszabadításnak egyedül csak az atyákkal kötött szerződés volt az oka. És ezzel a nevezetes bizonyítékkal akart Isten minden idők előtt tanúságot tenni arról, hogy ő azért volt állandóan oly jó indulattal Ábrahám fiai iránt, mivel az ingyen kegyelemből való szövetséget velük a Krisztusért kötötte meg, nem pedig az ő érdemeikért. A mi felfogásunkat azonban egy másfajta szőrszálhasogatással igyekeznek a zsidók megdönteni, azért, mert a profétánál ez következik a szövegben. Mert mielőtt a gyermek megtanulná megvetni a gonoszt és a jót választani, elpusztul az a föld, melynek két királyától tereszkedsz, Ézsaiás 7.16. Ebből azt következtetik, hogy olyan gyermeknek a világra jövetele van itt megígérve, aki éppen nem maradhatott el sokáig. Egyébként ugyanis nem egyeznék vele a birodalomnak arra a közeli változására vonatkozó mondás, mely a próféta szavai szerint előbb bekövetkezik, mint az a csecsemő gyermekkorának a közepére jutna. Válaszom erre ez. Mikor előadta Ézsaiás az üdvösség jövő szerzőjére vonatkozó jelet, s azt állította, hogy egy gyermek születik majd, s hogy ez a valódi Immánuel, vagy, hogy Pál szavait használjam, 1 Timóteus 3.16, testben megjelent Isten lesz, általánosságban már annak a kornak akármelyik csecsemőjéről beszél. S ennek a dolognak nyilvánvaló a biztos oka is. A proféta ugyanis az Isten általános szerződésére vonatkozó szavainak előrebocsátása után visszatér a különleges ígéretre, amelyért küldetett. Az előbbi hely tehát, mely a végső és teljes megváltásra vonatkozik, egy határozott gyermeket jelöl meg, és egyedül ezt illeti meg az Isten cím. Az utóbbi részlet pedig, mely arra a különleges jótiteményre vonatkozik, mely akkor volt bekövetkezendő, az időt határozza meg, azok gyermekkorától számítva, akik akkor újszülöttek, vagy hamarosan a világra jövendők valának. Ha nem csalódom, szilárd és erős érvekkel döntöttem meg eddig a zsidók ama rágalmait, amelyekkel Krisztus dicsőségét elhomályosítani igyekeznek, hogy az ebben a jövendőlésben fel ne ragyogjon. Hátra van még az almá szóra alapított mókájuk megcáfolása. Szemtelenül támadják Mátét, ki azt állítja, hogy szűztől született, mikor a zsidó szó egyszerűen leányt jelent. Minket pedig gunyolnak, mivel a helytelenül visszaadott szótól félrevezetve azt hiszük, hogy a Szentlélektől született Krisztus, kiről pedig csak azt mondja a proféta, hogy egy leánynak lesz a fia. Civakodási vágyokat azonban elsősorban azzal árulják el, mikor azt állítják, hogy ez a szó, melyet a Szentírás lépten nyomon a szüzekre alkalmaz, olyan lányra értendő, aki előtt már nem ismeretlen a férfiú. Mellettünk szól a szó származtatás is, mert ez a szó elrejtést jelent, ami a szűzi szemérmetességet jelöli. Egy helyet hoznak fel a példabeszédek könyvéből, példabeszédek 30.19, mely azonban éppen nem támogatja őket. Egy leányról beszél itt Salamon, kit egy ifjú halálba üldözött a szerelmével. Nem következik azonban rögtön, hogy romlott az a leány, kibe egy ifjú szerelmes. Sőt, inkább az ellenkező következtetés a valószínűbb. Röviden tehát, ha szóra vonatkozólag elismerem is az ő kívánalmukat, maga a tény mégis arról győz meg, s annak a bevallására készített bennünket, hogy csodálatos és szokatlan szülésről beszél a proféta. Azt hangoztatja, hogy jelet hoz ő az Úrtól, mégpedig nem közönségeset, hanem olyant, mely fölötte áll minden jelnek. Milyen nagyhangú bevezetés lett volna ez, ha csak egy szülés előtt álló asszonyról beszélne. Látjuk tehát, hogy szemtelenségükkel a zsidók nem csak önmagukat teszik gunytárgyává, hanem Isten tiszteletre méltó titkait is. Aztán nem jelentéktelen az a bizonyíték sem, mely magából a szövegből, imé a szűz fogan méhében vonható le. Miért nincs egy szó említésem a férfiúról? Azért, mert éppen nem mindennapi dologra hívja fel ezzel a proféta a figyelmet. Parancsot kap azután a szűz a gyermek elnevezésére vonatkozólag, és ezzel a részlettel is valami rendkívüli dolgot jelez a proféta. Mert ha legtöbbször azt mondja is a Szentírás, hogy az anyák adták a neveket gyermekeiknek, ez mégis az atyák akaratából történt. A proféta tehát, mikor a lányra céloz beszédével, Megfosztja a gyermekben a férfiakat mindam a jogoktól, melyeket a természet rendje rájuk ruházott. Maradjunk meg tehát szilárdan amellett, hogy Isten kiváló csodáját dicsőíti a próféta, s figyelemmel és tisztelettel fontolják meg az összes hívők ezt a csodát, melyet méltatlan módon szentségtelenítenek meg a zsidók, mikor közönséges szülésre vonatkoztatják azt, ami a Szentlélek titkos erejéről mondatik. 23. vers. És annak nevét Immánuelnek nevezik. Akkor szokott a Szentírás úgy beszélni, hogy velünk van az Isten, mikor segítségével és kegyelmével mellettünk áll, s kezének erejét fölemeli a mi támogatásunkra. Itt azonban a mód van kifejezve, melyen Isten az emberekkel érintkezik, mert Krisztuson kívül elidegenedünk őtőle, Krisztus által pedig nem csak a kegyelmébe fogadtatunk be, hanem egyé is leszünk ő vele. Pál ama mondásának pedig Efézus 2.17, 5 Mózes 6.12-15-ig, hogy a zsidók a törvény idején közel voltak Istenhez, a pogányokkal pedig főben járó meghasonlásban volt az Isten, értelme az, hogy Isten akkor csak árnyékképekben és körvonalakban adta örökbefogadott népének jelenléte jeleit. Teljes virágában volt ugyanis ez az ígéret, közötted van az Úr a te Istened, s ez is, ez lesz nyugvó helyem, 5 Mózes 7.21, Zsoltár 132.14. Mivel azonban a népnek az Istennel való eme bizalmas összekötetése a közben járótól függött, jelképekben volt vázolva, ami tényleg nem volt még meg teljesen. Az ő székét és lakását a kérubimok közé helyezték, mert dicsőségének képe és látható záloga volt a prigyláda. Krisztusban azonban Istennek már teljes és többé nem ányszerű jelenléte tűnt a nép elé. Ezért mondja Pál Kolossi 2.9-ben, hogy ő benne lakozik az Istenségnek minden teljessége testileg, s valóban nem is lehetne ő törvényes közben járó, ha benne mind a két természetnek elválaszthatatlan egyesülése össze nem kötni az embereket Istennel. Nincs is sokuk a zsidóknak zugolódni amiatt, hogy Istennek neve sokszor azokra az emlékekre van átvíve, melyekben tanúságot tett a hívők előtt jelenlétéről. Tagadhatatlan ugyan, hogy ez a név bizonyos hallgatag ellentétet rejt magában, mely Istennek a Krisztusban feltüntetett jelenlétét egybeveti a jelenlét mindama nemével, mely Krisztus eljövetele előtt a régi népnek kijelentetett. Ha pedig ennek a népnek miben léte azóta kezdett igazán megállapodni, mióta Krisztus testben megjelent, ebből az következik, hogy azelőtt Isten nem teljességben, hanem csak részben volt összekötetésben az atyákkal. Ez megint azt bizonyítja, hogy Krisztus testben megjelent Isten. Közben járói tisztét ugyan a világ kezdetétől fogva betöltötte, de mivel egészen az utolsó megnyilatkozástól függött, mint egy új tisztet vállalva magára, csak akkor nevezhető méltán Immánuelnek, mikor papként lép elő, hogy testének feláldozásával engesztelje ki az emberek bűnét, s vérének árával békítse meg őket az atyával. Szóval az emberi üdvösséget minden részében teljessé tegye. Az előbbi helyen tehát Krisztus isteni fölségét kell e néven fontolóra vennünk, hogy olyan tiszteletben részesüljön nálunk, mely mint egyedüli és örök Istent megilleti. Éppenséggel nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk azt a gyümölcsöt, melyet Isten akarata szerint ebből nyernünk kell. Valahányszor ugyanis az Istent és az embert nézzük Krisztus egy személyében, bizton állíthatjuk, hogy Istent birtokoljuk, ha hitben egyesülünk Krisztussal. Hogy a nevezni ige száma meg van változtatva, ez a legkisebb ellentétben sem áll az eddig mondottakkal. A próféta ugyanis egy szűzhöz beszél. Ezért használja a második szemét, nevezed. Mióta pedig közismerté vált a név, azóta általános meggyőződése minden hívőnek, hogy Isten önmagát adta nekünk Krisztusban örömünkre. 24. vers. József pedig fölselkenvén. Az itt leírt készséges hajlandóság épp úgy bizonyítja József erős hitét, mint dicséri engedelmességét. Mert ha el nem osztott volna minden kételje, s teljesen meg nem nyugodott volna a lelkismerete, tervét hirtelen megváltoztatva sohasem vette volna oly kedvel feleségül azt, kiről még nemrég úgy vélekedett, hogy a belevaló élés neki gyalázatára válik. Álmában tehát az istenségnek valami jele közöltetett vele, s ez nem engedte, hogy lelke tovább háborogjon. Erre következett a hit hatása, hogy Isten akaratának felismerése után rögtön készen volt az engedelmességre. 25. vers. És nem ismeri őt, stb. Ebbe a helybe kapaszkodva valamikor nagy zavarokat idézett fel az egyházban Helvidius, mert azt következtette belőle, hogy Mária csakis az első szülésig volt szűz, azután pedig más gyermekeknek adott létet az Urától. Mária örök szüzességét lelkesen és alaposan megvédte Hieronymus. Nekünk legyen elég az az egy, hogy ostobán és oktalanul következtetik az evangélista szavaiból, hogy mi történt Krisztus születése után. Első szülöttnek neveztetik Krisztus, de csak is azért, hogy tudjuk, hogy ő szűztől született. Tagadja az evangélista, hogy dolga lett volna Józsefnek Máriával, míg nem szült. De ez is csak erre az időre szorítkozik. Mi történt azután, arról nem beszél. Hogy az ilyen gyakori a Szentírásban, az eléggé ismeretes. S bizonyára soha senki nem veti fel ezt a dolgot, ha csak kíváncsiságból nem. És senki sem erőlteti ezt makacsul, legfőjebb valamelyik nyakas civakodó.